múlt alkalommal elkezdtük a 15-ös fejezetet, és ma folytatjuk, remélhetőleg be is fejezzük. És a múltkor arról volt szó, azzal a mondattal kezdtük, ami Malakiás profétától az idézet, hogy úgy szól, Sáhtem úr Isten, én szádik le rossal, én olyvedelő kimlással lojavadom. Hogy gyertek, és nézzétek a különbséget, igaz és a rossz között, aközött, aki szolgálja Istent, és aki nem szolgálja. És egy szó szerinti értelmezésben ez a mondat az arra utal, hogy vannak az igazak és a rosszak, és ennek párhuzamosan, akik szolgálják Istent, és akik nem szolgálják Istent. De a tánya egy eredeti értelmezést ad ennek a mondatnak, és azt mondja, nem. Itt nem két szintről van szó, és annak szinonimájáról, hogy a szádik, aki szolgálja Istent, társadalmi nem szolgálja, hanem összesen négy szintről, vagy akár négy közről van szó. Hogyan? Azt mondja, vannak a szádikok. Vannak a... Nekem is melegem? Elég meleg van. Vannak a szádikok. Vannak vannak a rosszak, a rassák. És ettől függetlenül van az a kérdés, hogy ki szolgálja Istent, és ki nem szolgálja. Ha nem szolgálja, az nem azt jelenti, hogy Isten ellen megy, Isten ellenesen viselkedik, hanem azt jelenti, hogy ő nem szolgálja. És mit jelent az, hogy szolgál Isten? És erre az előző alkalommal erről megtehetünk, hogy a szolgálat az nem egyszerűen arra utal, hogy te mit csinálsz, hogy tartod a mitvákat, az örökkévalót általában elvárt parancsolatokat megtartod, és órát tanul, és vallásos zsidóként élt, hanem azon múlik, hogy a saját természetedhez képest mennyi erőfeszítésedbe telik az örökkévaló szolgálata. Ez valóban egy szolgálat-e, egy szolgáló vagy, ebben az értelemben, hogy az állandó munkakifejtés, vagy ez már beépült, vagy egy akár természetes dolog, és ez már nem számít szolgálat. És azt mondtuk, hogy alapvetően a különbség a bénom és a szádik között, a közepes és az igaz között, az, hogy a szádik, az nem szolgálja Isten. Miért? Azért, mert neki nincs rossz ösztöne. Ő már ott van. Neki már nincs rossz ösztöne, és ezzel nincsen benne semmi kihívás, olyan inger, amit le kéne győznie magában. A bénoni ezzel szemben neki még ott van rossz ösztöne, és ezért ő szolgálja Istent. Egy kicsit megfordítottuk a jelentését a mondatnak. A szolgálja Isten, az a bénoni, a nem szolgálja, az a szádik. Igaz, hogy a szádik magasabb szinten áll, mint a bénoni, mégis ebben az értelemben a bénoni többet ér. Nagyobb az erőkifejtése, mert ő neki ez nem csak úgy magától érthetően jön, hanem neki ez egy folyamatos erőt kell vennie magán, egy folyamatos erőkifejtés, hogy legyőzze a természetét. Erre föltetjük azt a kérdést, csak mellékesen, ha tényleg így van, és a szádiknak ez nem erőkifejtés, akkor ezek szerint a szádik nem tud védkezni? Ugye ez volt a kérdés. Mi volt erre a válasz? Azt látjuk, hogy elvileg logikusan nem tud védkezni, mert nincs rossz ösztöne. Mégis azt látjuk, hogy például Mózes is meg lett büntetve, mert ráütött a kőre és nem beszélt hozzá, és ezért nem mehet ebből a fent földre, akkor mégis védkezett. Azt mondtuk, igen, tud védkezni egy szádik, de nem a rossz ösztöne miatt, hanem egy rossz mérlegelés miatt elkövet egy hibát. Hibázni tud, nem védkezni, az az igazság. Ha hibát elkövet, azt nem azért követte el, mert a rossz ösztöne hajtotta, hogy rá kell jutni arra a kőre és nem beszélni hozzá, hanem egy rossz mérlegelés miatt követett el egy hibát, és mert egy ilyen nagy emberről van szó, megnő a felelősség egy hibás döntés esetén is. Tehát minden esetre, visszatérve, akkor azt mondtuk, általánosságban véve a különbség szádik és a bénoni között, hogy a szádik az nem szolgálja Isten, az ő már szolga, neki nem kell szolgálni, és erre mondtuk, valaki akkor, ha szolga, akkor is szolga, éppen nem tesz szolgálatot, ő szolga, ez ő. A bénoni viszont állandóan szolgálja Isten, neki egy állandó erőkifejtés, az, hogy az örökkévalót szolgálja. Tehát akkor azt mondtuk, ez az általános különbség. És most pedig arról lesz szó, hogy valójában a bénoni szintjén is, a közepes szintjén is két szint van. Van az a bénoni, aki szolgálja Isten, és az a bénoni, aki nem szolgálja. Tehát nem csak akkor lehet eljutni arra a szintre, abban az állapotban, amikor már nincsen rossz ösztön, hogy az ember ne szolgálja Isten, mert már természetes a számára, akárha van is rossz ösztöne, mint a Bénoni, ugye? Mert azt mondtuk, ez alapvető különbség, hogy a Bénoni se szállított, a Bénoninek még van rossz ösztöne, eljuthat egy olyan szintre, hogy lehet természeténél fogva egy olyan ember, akinek nem jelent kihívás, akinek a rossz ösztönen alszik, hogy nem kell olyan állapotban, hogy állandóan hajtsa őt mindenféle. Erről fogunk beszélni, egy Bénoni, aki mint a természeténél fog egy kicsit ilyen visszafogottabb, hidegebb természetű, nincsenek olyan kiforró szexuális vágyai mondjuk, vagy nem érzékel olyan nagy élvezeteket az étkezésben, amikor nem érzett külön. Vannak ilyen emberek is, van, hogy találkoztam sokat, de van egy kettő, aki mondjuk, ha eszik valahogy ilyet, vagy eszik, egy teljesen ügyetek. Nem, annyira nincs benne az elésben. Nem nagyon van ilyen, mi?
Biztos van, csak én nem ismerek ilyen. Hogy ne tőlem távol áll inkább.
Vannak olyanok, akiket azért nem...
Nem mozdul meg benne semmi
erre. Ezt is, hát melyik?
Ezt
is,
hát melyik?
Nem tudjuk, ez a jó szó.
Csinos nők, vagy csinos férfit lát, nem...
Én olyan férfit ismerek, aki csinos férfit lát, és nem mondom meg benne semmit.
Olyan tényszemélyesen ismerek, igen. Elég jóba is vagyok vele.
Na.
Ismerek.
Szóval visszatérve, tehát nem tűki szenvedély, az a jó szó valóban. Hát akkor vannak ilyen emberek, nem tűki, hiába van benne rossz össze, nem tűki, nincs benne rossz össze. Nem tűki szenvedély, és ellen ilyen környezetben van, ahol természetes, hogy egész a Tórát tanul, ebbe született, ebbe van, és ezért nem nagyon vannak benne olyan mindenek, amiket le kéne magába győzni. És ennél az embernél elkezdett, hogy ő egy Bénoni, közepes, mert nincsen se rossz gondolata, se rossz szava, se rossz cselekedete, de munkát nem fejt ki, nem szolgálja Isten, csinálja, mert mindig is ezt csinálta. És arról lesz szó ebben a fejezetben, hogy az igazi érték, az nem csak az, hogy most Bénoni vagyok szállítól, igazi érték az az, hogy mindig dolgozzál. Sose álljál meg, és sose hagyatkozzál a beállt, természetes, megszokott állapotra. A legnagyobb ellenség az elfásultság, amikor beállsz egy megszokott állapotba, és az ellen a tenni csak akkor lehet, ha állandóan megpróbálod, állandóan dolgozol, nem maradtan a szerekedre, hanem mindig csinálod, hagyják, és mozogsz. És ugye tegnap múltra említettem, de azt a furcsa dolgot a Tórában látjuk, hogy a Tóra az Izsák Ézsaut szerette, azt mondja miért, mert szállítva szívnek, vadász volt. És erre az a misztikus magyarázat, hogy Ézsóban látta a potenciális lehetőséget. Hogy ő egy ilyen nyugtalan fiú volt, és volt benne lehetőség, hogy állandóan, ha a jó irányba fordította volna, akkor ez az Isten szolgáló lett volna belőle, aki soha nem nyugszik meg. Jákob a természeténél fogva egy visszahúzódó, a Joseba Alim ült a sátorban, tanulta a Tórát, nem voltak nagyobb ilyen, ő ilyen típus volt. Ez egy Izsák nagyobb lehetőséget látott Ézsóban, mint Jákobban. Most tehát ez a üzenet ennek a fejezetnek, hogy az elfásultság, a megszokottság, mert akkor is a jó úton jársz, a jó dolgokat szoksz meg, az nem jó. Az emberek mindig többet kell csinálnia, mint a kicsit is többet, de már megmozdította magát, kicsit nehezére esik, és legyőz magával egy megszokottságot, az már azt nevezzük, mi azt lehet Isten szolgálatnak nevezni. Lehet Isten szolgálja, szolgálat nélkül. Hogyha nem, ha meg szokottan csinálni. De ha a szolgálatról beszélek, az mindig olyan, ami több, mint a megszokott. Egy fontos dolog, ha hajlamosak vagyunk, és ez a tányában mindig előkerül. Ne a külsőt nézzük. Ne az illetőnek a külsejét nézzük, vagy akár a viselkedését, vagy szokásait. Bölcseink azt tanítják a Pirkeiavotban, a bölcsek tanításaiban, állt az innen felelőtt, ha átcsak a gyilvános folyamat. Ne ítéld meg az eleverátonat, amiben helyében nem kerülsz. Ugye? Miért mit jelent? Látsz, valaki csinál valamit. Mind jót, mind rosszat. De nem tudhatod, hogy annak milyen valódi értéke, mert nem tudod, hogy milyen helyzetben csinálja. Lehet, hogy neked ez nem jelent a kihívás, neki meg óriási kihívás. Ez a tárgyának az üzenete. Nem az alapján ítélni meg egy ember. Nem is tudod megítélni értelemben. De nem az alapján, hogy hogy néz ki, hogy hosszú a szakálla, rövid, mekkora a kipája, stb. Mert ő neki lehet, hogy egy kis kipásnak nagyobb erőkifejtés ezt a kis kipát fölvenni, mint a... Tehát azt jelenti, mindig van hova fejlődni, és minden embernek az a lényeg, hogy kicsit többet csináljon, mint a, ami nála megszokott. Ne, soha ne kerüljön egy ilyen megszokott állapotban. Ez azt jelenti, hogy nem jó, hanem hogy megszokja, hogy minden reggel finintet. Jó, ha megszokja, és ha már megszokta, akkor csináljon még valamit, tegyen hozzá repertoárhoz, amivel még egy van. Tehát soha ne, ha megszoktam, itt megállunk. Már ha minden tart, akkor is az embernek mindig a lelkét fejleszteni kell az utolsó napjáig is, soha ne vonuljon vissza. Van egy ilyen mondat a Shulchan Arukhban, elég meglepő, hogy azt mondja, Das Balabatim népes a tojra. A Balabatimnak a, mi az a Balabatim? Balabatimnak a véleménye a tóra ellenes. A Balabatim, a Balabot, ez egy héber idős kifejezés, olyasmit jelent, hogy hát ezt nehéz lefordítani, de mondjuk a házura, vagy a hát szó szerint azt jelenti, hogy házura, de ez ki is fejezve, amit tehát az a típusú ember, aki a háza, a családja, jó, hogy jelent, jó anyagi helyzete, szava a közösségben, az a nagy, kicsit focakos, társadalom oszlopos tagja, igen. Van, és pocakja minden délután. És Balabát is legyen. Nem csak a végére. És a Balabót az, aki már a megszokott helyzetben van, ő minden rendben. A munkába, akármi. Ez a Balabós. Hogyha egy, mondjuk egy nyersivából egy bóhert ki akarják úgy van, hogy ez egy Balabát is a bóhert. Az a bóhert, akinek mindig az inge frissre ki van vasalva, és a cipője ki van puszolva, és minden reggel elkészíti magának a kis kávéját, és aggódik, hogy a szappanja mindig a helyén legyen, az a Balabós, az a Balabát is. Ez jó dolog az ember rendezett, ugye? De ha valakinek ebből meríti a véleményét a dolgokról, az hétek az, hogy a sztóra ellenes miért, mert az már magával hozza a megszokást. Valamit megszokásból csinálni, szappa milyen legyen, a kávé ilyen, az nem jó, ha az ember megszokásból csinál, mindig fejlődni kell. Most a szövegben ott tartunk, hogy a közepesnek is két kategóriája van. Hát ez az első oldalon a mindenkinek van? Másolat? Az első oldalon a harmadik bekezdés. Tehát a közepesnek is két kategóriája van. Olyan ember, aki szolgálja Isten, és olyan, aki nem szolgálja. De mit jelent? A közepesnél is van jó ösztön és rossz ösztön, van neki rossz ösztöne, de ha egy olyan, de nála is előtt, és azt várnánk el, hogy mivel van rossz ösztöne, ezért neki ez egy állandó harc a rossz ösztön legyőzni, a rossz ösztönnel fölvenni a harcot, de nem feltétlenül. Nála is előfordulhat, hogy ő nem szolgálja Isten. Nála ez nem egy szolgálat, nem egy erőkifejtés. És ennek ellenére nem nevezzük Rásának, mivel illetében soha nem vétkezett, még a legkisebb vétket sem követte el, és betartotta az összes parancsolatot, amit lehetősége volt beletartani, beleértve a tóra tanulását a mindennel felén, állandóan a tóra tanulás áll a szája, minden tökéletesen megtart, de nem küzd a rossz ellen, hogy legyőzze az Isten fényének segítsége a belőjogi agyában székelő Isten lelkét, ami uralja a szélete, ahogy ezt persze mondott, hogy mindjárt a hosszú mondatot lefordítom, de a lényeg az, hogy hiába mindent megtart, a legapró betűs dolgot is, és sem gondolatban, sem beszédben, sem a gyakorlatban nem követel semmi rosszat. Tökéletes. És mégsem mondjuk azt, hogy Isten szolgálja. Miért? Mert nem ahogy itt mondja, nem küzd a rossz vele. Már az egy megszokás volt. Nincs benne az a küzdelem, ami szolgálatot jelent. Ugye mit mondtunk? Azt mondtuk, az a szolgálat, amikor valamit csinálni kell. Amikor valaki valamit megszokásból csinál, mert ez a természetes, akkor az nem küzdelem, az nem szolgálat, az nem valami plusz erőkifejtés. Most itt is, meg majd a közeljövőben is szó van a Isten szeretetről. Csak kicsit tisztázzuk, mert összör fölmerül ez a fogalom, hogy Isten szeretet. És arról is szó lett itt, hogy amikor szolgálatról van szó, amikor tényleg erőkifejtésről, akkor szükség van az Isten szeretetre. Ugye itt általában a Ahavat Hashem, amit Isten szeretetnek fordítottunk itt a tányában, igazából héberül az Ahavá szó, ugye van az a szépít összeérés, hogy Ahavá, az mit jelent? Szeretet és szerelem, héberül ugyanaz a szó. Magyarul a két külön. Angolul is ugyanaz a szó, ugye? Hát nem egész ott van látja. Angolban a love az azért nem teljesen azt jelenti, tehát nem kifejezetten csak mondjuk angolban azt mondja, hogy I love it, valamire azt mondja, hogy I love it, az nem azt jelenti, hogy magyarul nem lehet azt, hogy szerelmes vagyok ebbe a kóláról, ez furcsa hatás. Angolul lehet mondani. De héberül az ugyanaz a szó, hogy szerelem. Most igazából jobb. Ahava. Héberül jobb lenne igazán, jobban kifejezni a magyar folytásban azt mondani, hogy Isten szerelem. Miért? Mit akarunk? A szerelem szó itt azt jelenti, amikor valaki úgy vágyakozik a Istennel való egyesülésre, az isteni igazság megtapasztalására, annak a szellemi élményre, a fizikai mi voltán való felülkerekedésre, hogy az szerelem szóval kifejezhető a legjobban. Abban nincs ott természetesen a szerelem szexuális része, ami két ember között a szerelemben az rábeadva. De azért a szerelem szót használjuk, mert ez az olyan erős érzelemérzés, ami teljesen magával rántja az ember, és minden más képes felülírni, és teljesen mozgatja az embernek minden képességét, értelmét, érzelmét, a gyakorlat, minden. Ezért nevezzük ezt, ezért a szerelem a legjobb analógia erre, az a szerelmi vágyakozás. Az Istennél is mondjuk, hogy ember olyannyira vágyakozik Isten iránt, hogy egyszerűen nem bírok valaki nélkül élni, úgy vágyakozik Istenre. Most hogy lehet ennyire vágyakozni Istenre? Ez egy kicsit távolinak tűnik ez a dolog. Két kiinduló pont lehet. Lehet alulról, meg lehet felülről megközelíteni. Alulról való megközelítés az, amikor az ember olyan fizikai világ van levő lét, olyan negatív tapasztalatokat adnak ki. Tudok más mondani, hogy olyan gyarlónak tapasztalja a fizikai világot, hogy elkívánkozik a fizikai világot. Ennek mondjuk egy kicsit lehet, hogy már mindannyian megtapasztaltuk néhány, hogy túróban, nem az a csúnyák kifejezés. Tehát olyan gyarlónak tapasztaljuk a fizikai világot, ez nem feltétlenül csak másokra vonatkozik, tehát nem csak arra van, hogy másnak, de akár a saját gyarlóságunkra szemlésnél olyan csalódottak vagyunk. Tehát, hogy fölismeri az, hogy az a lét, amiben ő van, az taszítja. És valami ennél jobbat akar, valami ennél magasztosabbat akar. Ez egyet. Ez az egyik megközelítés. És ez vezeti egy valami magasztosabb felé. És a másik megközelítés szerintem lehet mind a kettő különben. Az, amikor az azon való meditálás, hogy az isteni lét, és az, hogy mi a valóság, hogy a létezésnek mi a valódi mi voltja, hogy minden, mondjuk most egy rövid ilyen időben, minden létezés ebben a világban az egy múló létezés, ez valaminek a feltételes létezése. Valami miatt van, nem pedig abszolút van. Az isteni lét pedig abszolút, és annak a létezése minden másnak a feltétele, de neki nincsen semmilyen feltétele. Tehát ő feltétel nélkül létezik. Az ezzel való meditálás pedig az isteni nagyság. Fölismerteti vele az isteni lét egyedüli valóságát, és ez egyfajta kívánkozás ébred benne, hogy egyesüljön ezzel az isteni léttel. De általában ugye azt lehet mondani, mint a szerelem, a két ember közötti szerelemben is, azt lehet mondani, van a szerelemnek egy természetes része, ugye, hogy találkozik vele, és amikor tetszik az oldal, meg hasonló fogom, hogy fölébred benne a szerelem, hogy nyilván el lehet mélyíteni. Az elmélyítésnek mondjuk egy eszköze, hogy kicsit együtt töltenek az időt, beszélgetnek, fölismeri a másiknak az erényeit, jó tulajdonságait, tisztelni kezdi ezek miatt a jó tulajdonságait, megszereti benne a jó tulajdonságait, az intellektuális képességeit, és ez elmélyíti ezt a szerelmet. És mi azt mondjuk, hogy egy zsidóban, különösen egy olyan zsidóban, aki mint egy ilyen zsidó környezetben nevelkedett, sok száz évezredes Istennel való foglalkozás magával hoz egy természetes vonzódást is Istenhez, és a zsidósághoz is a tóvához. Ez olyan, mint az a természetes vonzódás, hogy valakivel találkozol, és tetszik neked. Egy zsidónak alapvetően a sok évszázados ezzel való foglalkozás, az mint a beleívódott volna, és van benne egy természetes ilyen vonzódás Isten felé, a Tóra felé. De ez nem elég. Ezt el kell mélyíteni. És ez az elmélyítéshez szükség van arra a típusú meditációra és gondolkodásra, amikor Isten, az isteni lét végtelen mi voltáról és a valódi egyetlenségéről való meditáció még jobban elmélyíti benne a vágyakozást Isten felé. És ez az, amiről itt beszélünk. Azt mondja, hogy nem küzd a rossz ellen, hogy legyőzze azt az isteni fény segítségével, ami beragyogja az agyában székelő isteni lelket, hogy uralja a szívet. Ez egy kicsit összetett mondat, és ígért, hogy ez erről van szó. Mi az isteni fény, ami beragyogja az agyában székelő isteni lelket? Ez szinte olyan, mint amikor felismered a fényt, és hasonló, hogy amikor az a meditáció, vagy az a gondolatmenet, ami segít, ami fölébreszti a szívedben, ugye azt, hogy uralja a szíved, a vágyakozást Isten felé. És hogyha ez fölébred benned, ez az Isten szeretet, Isten felé van a vágyakozás, annak az erejével tudod legyőzni a rossz ösztönben lévő vágyakat. Ugye, ha valakiben van egy bizonyos még érzelem, és aztán születik benne egy másik dolog, ilyen, egy sokkal erősebb érzelem, akkor minden más érzelmet az le tud győzni. Mondjuk, ha valakinek fáj a kisujja, de azt látja, hogy ott valami embert meg kell menteni ott a tűzből, akkor fáj a kisujjam, de gyorsan oda megyek, hogy megmentsem, nem is érzi a fájdalmat a kisujjával, mert annyira erős az az érzelem, hogy ő menjen és kíváncsi azt az életet a tűzből, ugye? Akkor ugyanezt mondjuk, hiába van benned, a rossz ösztönökben vannak mindenféle vágyak, a világ dolga iránt, stb. De te fölébredted magadban az Isten iránti vágyakozás, ez egy olyan erős érzelem, hogy ez képes legyőzni a rossz ösztön által generált, az állati ösztön által generált vágyakat. De ez az a Bénani, aki szolgálja Istent. Aki, ez munka, ez nem jön magától. Fölébredek egy reggel, hogy szeretem Istent, imádom. De hát ez nem munka, ez nem nevezik Istent, ez Istent, ez az imádkozás alatt ebben erről meditálásra tanuljon eleve. Ha az ember nem tanul a témáról, akkor nem fog tudni erről meditálni, mert most elmondtam a mondatot, hogy meditál arra, hogy Isten milyen nagy, hát ezzel most mennyit tudnánk meditálni. Tudnánk, rendben, hát végig gondolnánk, hogy mennyire összetett a teremtés, és mennyi részlet állít össze. És tudnánk az emberben akár, mondjuk kimegy a természetbe, hogyha van ilyen affinitás benne, akkor fel tud benne ébreszteni ilyen típusú érzelmeket, vagy mondjuk van egy vulkánkitöréseket, csak látszik, milyen kicsi az ember a lelkét. Lehet ilyen irányba is gondolkodni. De mondjuk az ember foglalkozik a témával, mondjuk ilyen offfejtéseket, diskurzusokat tanulni, az isteni egységről szól, és azt foglalja hosszú, sok száz gondolom keresztül, hogy egyáltalán mit jelent a létezés, és mit jelent az isteni létezés, és mit az isteni létezés egység, és ezekről a témákról meditál, akkor tényleg ez képes olyan lelki állapotba hozni, hogy kicsit úgy érezze, mint hogyha szerelmes lenne Istenben. Most ennek a valódi szintjét elérni, hogy tényleg szerelmes Istenben, hát ez most nem tudom azt mondani, hogy mindenki képes elérni ezt a szintet, de legalább egy kicsit, hogy mégis egy valamilyen szinten ne csak intellektuálisan fogja meg az dolgot, hanem érzelmileg is megérintse, ezt el lehet érni. Ha megérintette érzelmet, és ez nem magától jött, magától nem szokott jönni, hanem hogy nem magától jött, nem az értelemben, hogy hát megszoktam még már, mondtam, természetes nálunk zsidóknál, hogy ezt így csináljuk, stb. Természetesen megy, hanem munka által jött, akkor mondhatjuk azt, hogy Isten szolgálja, mert neki ez munkájába kerül, erőkifejtésbe kerül, és ez az, aminek értéke van. Ettől nevezzük őt olyannak, aki Isten szolgálja. De nem feltétlenül van ez mindenkinél így. Lehet, hogy valaki mindent megtart, utolsó betűig, szóban, gondolatban cselekedve, és mégsem nevezzük Isten szolgálónak. Mert már magától jó. Megszokásból itt van még egy. Megszokásból. Tehát ha azonban nem küzd a rossz ösztön ellen, akkor hogyan lehetséges, hogy sosem védkezik? Ha nála ez nem kerül munkába, hogy lehetséges, hogy van? Ha van egy szádi, akinek már nincs rossz ösztön, akkor értjük, hogy neki nem kell dolgozni. És Isten szolgálja. Mi most a démoniról beszélünk, a közepesről, és azt mondjuk, hogy van olyan közepes, akinek nem kerül elő kifejtésbe, és mégis Isten szolgálja. Mert hogyan lehetséges? Úgyhogy rossz ösztön nem szegül ellene, hogy akadályozza a Tóra tanulásában, az utolsó bekezdése első oldalon. Rossz ösztön nem szegül ellene, hogy akadályozza a Tóra tanulásában és Isten szolgálatában, és ezért egyáltalán nem kell harcolni ellene. Ha például valaki természeténél fogva ezért szorgalmas tanuló, mert buskomosságban szenved, már ráskolatban belül, semmi nem érdekli. A buskomosság egy kis erős kifejezetet erről beszéltem, de vannak ilyen emberek, akik kicsit ilyen pásultabb típusok. Ilyen visszafogottabb, az esetleg, hogy inkább egy intellektuális dolgok érdekli, de nincsenek benne ilyen nagyobb szenvedélyek. Szenvedélymentesek, hogy úgy mondjam. Hasonló képes, ha valaki mentes a nemi vágyaktól, ugye a kívül természetű, vagy indiferens a világ élvezeteivel szemben, mondjuk az étkezés tekintetében, ahogy mondtam, hogy teljesen mindegy, sós leszük, vagy évesebb, a lényeg, hogy kielégítse az éjségét, annak nem kell erőfeszítést tenni, hogy belegondoljon Isten nagyságába, tudatosan Isten ismerésének és félelmének szellemét éveztet a nagyjában, hogy ezáltal megőrizhesse nagy áthágyú tiltó parancsolatokat, valamint Isten szeretetét ébresztett szívében, hogy ragaszkodó hozzá, beteltse a cselekvő parancsolatokat és a Tórát tanulmányozva, mindenek felett áll. Mindenre nincs szükség ennek a közepesnek. Miért? Mert nála ez teljesen természetesen jön. Van egy történet, nem néztem melyik rabbival, ugye, hogy amikor általában egy rabbi tud valaki egy másik illetőt rabbi vállalhatni. Rabbi adatás, ez egy vizsga gyakorlatilag, amikor különböző témákban, akár többször, vagy hosszú órákon keresztül a tudását lejtünk. Most általában egy ilyen rabbi vizsgánál nem csak a tudásról van szó, nem egy egyetem, az összemben, hanem arról is, hogy mennyire elkötelezett ember. Lehet, hogy valakinek nagyon nagy a tudása, de vallási tekintetben hagy maga után kivetni, mert abból nyilván nem fognak rabbi tanulni. Tehát egy ilyen rabbi vizsgánál is nagyon lényeges, nem csak az a lényeges, hogy mit tud, hanem azt is, hogy mennyire veszik komolyan az egészet. Csak egyszer volt egy híres rabbi, aki mindig a fiára bízta. Ha jöttek hozzá vizsgára, akkor a fia vizsgáztatta a tanulókat. De egy alkalommal jött valaki, és a fia levizsgáztatta, és azt mondta, ennek nem adjuk meg a smichát. Az apja is kérte, beszélt vele, levizsgáltatta, és ő pedig azon a véleményen volt, hogy nagyon szép, óriási nagy tudása van, meg kell neki. Azt mondja neki, a fia, apukám, ha rabbivá akarod tenni, akkor gyorsan ahhoz rabbivá, még mielőtt katolikus pap lesz. Hogy érted? Nekem az volt a benyomásom, a tudása nagy, és tényleg nagyon tudja a dolgokat, de mindez csak azért van, mert ebbe született. Beleszületett ebbe természetes intellektuális érdeklődésen, de nem lehet azt látni neki, hogy ez hihetetlen nagy lelki munka volt ide eljutni, és ez az elkötelezettségét mutatni. Na, így mentek a dolgok. Ha nem ide született valami máshova, akkor ugyanezt csinálta, és soha nem lehet tudni, lehet, hogy az érdeklődése el fog másik megmondni, és akkor teljesen simán, mert teljesen csak erről megszokásból és az intellektuális oldalról közelíti meg, át fog menni valahol máshol. Hiányolta a lelki kifejtést, a lelki munkát a dolog mögött. Tehát erről van itt szó. Tehát, hogy valaki, aki ez egy megszokott dolog, csinálja, de nem lehet azt mondani, hogy itt életre kellett hívni ezt a nagy Isten szeretetet, és csak ezáltal tudta legyőzni magában a vágyakat. Nem voltak benne vágyak. Ezek a vágyak soha nem ébredtek föl, vagy soha nem voltak fel nagyok. Sőt, van olyan ember, aki én ismerek, hogy vannak ezek az ilyen zsemi típusú emberek, akiknek azt mondjuk, hogy azt egy fagylaltot, az egyáltalán meg nem érinti őket, de azt, hogy érdekes könyvet, akkor nyálazom szinte. A szájuk jön a hag, élvezettől. Vannak ilyenek, tényleg, tehát aki több napon keresztül tud egyfolytában mondjuk kutatni, de mondjuk ha hőmérő után semmi nem érinti meg, sőt, teljesen már ennek az embernek nagyon nagy erőkifejtésű van. Nem kellett valami, tehát az élvezetei nem olyan típusúak az ingerei, mint egy átlag ember, és számára közepesnek lenni, az még nem ilyen Isten szolgálat. Neki ő nem győzött le magában semmit azért, hogy nem folyamatosan dolgozik azon, hogy csinálja. Most azért valami Isten, úgymond az Isten szeretet egy ilyen embernek is szüksége van, mert különben teljesen passzív lenne. De mit mondunk? Igen, van neki az Isten szeretet, de ez az a típusú Isten szeretet, amire az elején beszéltem, az, ami ilyen természetesen jön. Hogy mi zsidók már beleszülettünk, évezetek óta ezzel foglalkozunk, van egy természetes vágyakozás, hogy megérint minket ez a téma. Ezt tudjuk természetes Isten szeretet, beleszületett Isten szeretetnek. Ez is már beleszületett vágyakozás, hogy mi ezzel foglalkozunk, ez egy ilyen természetes dolog, ez közel áll hozzánk. Ez nem egy olyan szeretet, ami intellektuálisan születik meg bennünk, ami tényleg meditálás által és hasonlók által kell, hogy létrejöjjön. Mert neki elég, most folytatjuk a másik bekezdés, hanem elég neki az elrejtett szeretet, ami ott van minden zsidó szívében, akik neve szerelmeseinek neveznek. Ugye a zsidók, akik már évezredek óta Istennel foglalkoznak, náluk ez egy természetes dolog. És adódik apáról fiúra, ő is ebben beleszületett, meg természetes, hogy élvezi, amikor mondjuk egy imát elmondja. Ez része a hagyománynak, és ez természetes Isten szeretet. Ennél fog ez a közepes egyáltalán nem nevezhető Isten szolgálónak, mivel ez a rejtett szeretet nem munkájának és erőfeszítésének gyümölcse, hanem az örökségünk őseinktől, Izrael egészének öröksége, amit a későbbiekben ki fogja fejteni. Hát ez nem egy munka. Van, nem azt jelenti, hogy nincsen, nem úgy képzeljük ezt az embert, hogy nincsen benne érzelme. Teljesen egy ilyen videg ember, és csak azt jelenti, eléraknak. Van benne érzelem. Ez az érzelem, ez is egy ilyen természetes érzelem. Különben az, hogy élvezni a Tóra tanulását, az természetes. Ez egy ilyen természetes vonzódás szinte ehhez a témához, és ez az a típusú érzelem, ami őt hajtja. Tehát akkor ezt látjuk, hogy van olyan ember, akiben ott van a rossz ösztön, de mégsem nevezhet, és nem csinál semmi rosszat, csak jót csinál. Közepes is, tehát elérte azt a nagyon nagy szintet, amit mi közepesnek nevezünk, tudjuk, hogy ez egy nagyon komoly dolog. De nem lehet azt mondani, hogy ő ezt munkával csinálja, erőkifejtés, és ezért nem nevezzük Isten szolgálatnak. Most van még egy alkategória, vannak olyan emberek, akik mondjuk egyszer az életben csináltak valami nagy változtatást, megváltoztatták a természetüket, ahhoz kellett előkifejtés, de most már ott letelepedtek. És most már nem kell ez, most már magától megy. Hát van olyan emberek, mondjuk egy bizonyos úton járt az életben, tehát csinálta 180 fokos fordulatot, megváltoztatta magát, és most már beleszokott ebbe az új helyzetbe, és ezt most már megszokásból csinálja. Az olyan, mint amikor mondjuk van egy fő, egy nehéz fő a Földön. Ahhoz, hogy a Földön legyen, ahhoz nem kell előképezni. Azt, hogy fölemeljük, azt kell előképezni. Ha fölemeljük, és letettük az első emeleten, akkor egy idő után az első emeleten van, az ugyanúgy ott van, mint hogy a Földön volt. Igaz, hogy a fölemeléshez erő kellett, de ahhoz már, hogy ott van, az már ott van, ahhoz nem kell plusz erőkifejtés. És akkor azt mondjuk, hogy ez a helyzet, vannak olyan típusú emberek, akik dolgoztak magukon, ugye, de aztán ők is beleszoktak az új állapotba, és már nem kikerül. Ezt lehet látni különben, ugye van egy olyan mondás, hogy a Talmudban, hogy a bálcsúvá, a megtért ember, szóval szerint visszatért, mert zsidók mindig visszatérésről beszélünk, azt mondja, hogy mindig mindenki igazából a jó úton akar járni, csak néha megtér róla, de igazából visszatérünk a jó útra, de mindestre a megtért ember, az magasabb szinten van, mint a szádik ember, mint a, aki eleve jó lett. És miért magyarázat? Pontosan az, hogy egy megtérőnél, visszatérőnél, egy bálcsúvánál, hogy látható az a nagy energia, amiből erőt vesz magán, és a rossz szokásairól letér, és egy új utat választ, hogy valami nagy lelki elő kell ehhez. Ez kétségtelen. És ezért, ez egy nagyon nagy dolog, és ezt mondja itt a tárgyú is, hogy a lelki erő kifejtés, annak óriási értéke van. Ez a lényeg, hogy te Isten szolgálója legyél, és ne csak szolgálja. Hogy folyamatosan erőt vesz. Most ezt lehet látni bálcsúváknál, hogy amikor abban az időszakban, amikor megváltozott tényleg egy olyan ember, hogy nem élt vallásos élete, olyan távol volt ez az egész, és elkezdődik az időszak, amikor visszatér az utolsát, és elkezdik tartani a dolgokat, akkor van mondjuk 1-2-3-4 év, amíg ő ezt az utat végigjárja, ez tényleg egy nagyon erős lelki munkával, sok dilemmával, sok erőkifejtéssel, kifejtéssel jár. De most nem csak a nem vallásos, vallásos életről beszélek, hanem valaki, aki élt egy bizonyos, akár nem annyira elkölcsös életet, és utána változtat, az az időszak, amikor változtat, ez egy nagyon erős munkával jár. Tehát lehet látni egy állapotot, valaki, aki mondjuk csúvázott, mi ezt mondjuk, hogy aki már ugye visszatért a zsidósághoz, most már minden tart, szívultan beáll egy ilyen stagnáló állapotban, és már neki ez a természetes. Nem lehet azt mondani, hogy ugyanolyan erőkifejtés a számára, mint az elején, amikor az ember átáll a kós elétkezés. Akkor azt mondom, hogy tapasztalni. Tudom, hogy egy nagy harc, mondjuk a kezében van már ez a színes termés, és nagy harc, és megegye vagy nem. Ez tényleg egy nagyon nagy dolog, amikor még félreteszi, és azt mondja, hogy mégsem lehetem megvenni. És akkor ez egy ideig, ez egy harc, hogy elmegy a Burger King mellett, mindenki bemegy, és az eltég is egy jönne, és akkor ez egy nagy harc. De aki eltelt már egy pár év, és teljesen rászokott erre az élesztőse, akkor ez azt mondja, hogy egy nagy harc, ugyanolyan nagy harc, végigmegy egy Burger King mellett, mint amikor az egészet elkezdte. Akkor azt mondja, itt is lehet egy ilyen, van egy ilyen kategória is. Van tovább a másik kategória közepesnél az, aki nem természeténél fogva szorgalmas is igyekvő, de addig-addig szoktatta magát, hogy szorgalmasan tanuljon, amíg ez a megszokás szinte második természetéje lett. És így most már elég neki ez a rejtett szeretet, ha csak nem akar a szokottnál is többet tanulni. Ugye ez a, most a tanulásra megy rá, hogy mondjuk valaki elkezdett tanulni, és amikor elkezd tanulni, akkor ez neki előkifejtés. De aztán megszoktatta magát, és neki teljesen természetes a tanulás, mert a szóratanulás nagyon fontos. Visszatért a szóratást emeli ki. De most mehetnénk bármi mást is, és mondhatnánk elő ugyanezt. Ez elején egy előkifejtés, aztán megszoktad, akkor ez teljesen természetessé válik. És akkor van a felhető, hogy valami természetessé megszokottá válik, mert nem erőkifejtés, akkor azt mondjuk, te lehet, hogy bénondi vagy, csak lehet, hogy már szádik vagy. Nem vagy Isten szolgáló, mert neked ez nem jár erőkifejtése. Van ez ugye abban az időben, még amikor a zsidók, az ókor Izrael idején, ugye volt a írottan és a szóbeli tan. Írottan az maga a Tórának a szövege, a szóbeli tan pedig a magyarázatok. Később leírtak a Misnában, Talmudban, és ma már ugye minden le van írva, de régen ez csak szóban csinál. Most ahhoz, hogy szóban emlékezzenek erre, nagyon sokszor kell ismételni az adott passzusokat. És azért az a szokás, hogy 100-szor ismételtek minden passzust, hogy teljesen jól rögzítsék és beérjenek. És a Talmud azt mondja, nem lehet, hogy az az ember, aki százszor tanult, ismétel valamit, az nem szolgálja Isten, száz egyszer a szolgálja Isten. Milyen nagy különbség a száz és a százegy között? A száz az a megszokott volt. A száz egy, az egyel több, mint a megszokott, és annak már, az már előkifejtés. Jó, nyilván valaki megszokja a száz, minden százegyet, akkor már száz kettő kell. De csak egy szimbolikusan fejezi ki, hogyha egy kicsit is többet csinálsz, lehet, hogy az a megszokott, az nagyon sok. Száz, az nagyon sok. De te 1%-kal többet csinálsz, mint a megszokott, annak van igazi értéke. Ezáltal válik értetőre a tanulat azon megállapítása, viszont aki Isten szolgálja, ez mire vonatkozik? Arra, aki 101-szer ismétli a talmudi anyagot, míg az, aki nem szolgálja, az az, aki csak 100-szor. Miért? Egyszer többször csinál, mint a megszokott. Ennek logikája, a talmudi időkben az volt a bevett szokás, hogy 100-szor ismételték a tanultakat, ugye az előbb említett okokban, mert nem volt írott könyv, és hogy megjegyezték. Tehát ha 101-szer csináltam, akkor egyszer egyel több, mint a megszokott, akkor az már külön értékel. És így, ha ezt akár csak egyen is több megtolgozta valaki, az már szinte dupla erőfeszítésnek számít, az legalább erőfeszítésnek számít. A megszokott dolog, az, jó, hát azt mondom, hogy az megszokott, az megszokott. Hát kicsit többet is csinálsz, a megszokott, az már... Ahogy ezt a Talmud maga illusztrálja. Például a szamárhajcsár hordárok a piacon 10 mérföldnél egy zúz kérnek. Zúz az egy pénzmértékegység. Míg 11 mérföldnél már 2 zúz. 10%-kal több a távolság, de a pénzben 100%-kal többet kell. Ez már nem a megszokott járat. Ugye ez olyan, mint Budapest, hogy Budapesten kívül a taxisoknak. Nem egészen ilyen, de az, mint ott is hirtelen nagyon megnő a tarifa. Mert ha valami nem megszokott, és ez hihetetlen nagyon különben, figyeljék meg, a megszokás az milyen lényeges arra. Az emberek mennyire nehezen tudnak, mint jó, mint rossz szokás, ha valamit megszokálnak, milyen nagy az ereje. De azt mondják, hogy egy új médium bevezetésénél is ez a legnehezebb. Ma már megszokták, hogy a népszavát veszik, nehéz lesz átállítani egy új újságot, mert ez a megszokás. Én ilyen vagyok. És ugyanígy egy pártválasztásnál, minden ilyen a megszokás, a foci meccsnél, a tejnél, a kenyérnél, amit megszoktam, az annak hihetetlen, hogy ez már a bejáratom. És azt mondjuk, nem az, hogy állna változtatni kell, csak szerint mindig a megszokás egy kicsit többet kell, hogy ne fásuljál el, hanem állandóan legyen munka azon, amit csinálsz. Nem azt jelenti különben, ne jegyünk meg, hogy halálra kell dolgozni magát, és szét kell bombázni a lelkedet a nagy munkám. De ne! De egy kis erős kifejtés mindig legyen benne. Ezek apró dolgok az életben. Aztán, ezt megcsinálni? Igazából csak azért nem csinálni, mert megszoktam, hogy megcsinálni. De lehet, hogy ezek még beleférne nekem. Nem, igazából mennyiségben nem lenne nekem akkora nagy munka. Csak. Ennél fogva a 101. ismétlés, ami túlmegy azon a normán, amihez fiatal korunktól szoktunk, egyenértékűnek számít az első 100 ismétlése, sőt, túlnő azon igen nagy mértékben. És ettől számít az ember olyannak, aki Isten szolgálja. Mivel ahhoz, hogy valaki megváltoztassa beidegződő szokásait, igen nagy lelki erő szükséges. És ehhez már bizony fel kell, hogy keltse Isten iránti szeretetét, azzal, hogy belegondol Isten nagyságával, miatt az uralkodni képes természetén, ami a szív baloldali kamrájában található, az ösztönlélek helye, és így telve van a pipából származó vérrel, amiből ered az ember természete. Ez tulajdonképpen a közepes, igazi teljes szolgálata, a vodatán. Ugye, most egy kicsit olyan témákat is felhoz, amiről korábbi fejezetekben volt szó. Ugye a korábbi fejezetekben azt taglaltuk, hogy a szimbolikusan a rossz ösztön, az állati ösztönlélek, ugye így neveztük nem is rossz ösztön, az a szív bal kamrájában van, és a vérrel kapcsolatos, hogy a vér az a természet, az élet természetes kifejeződése, és azért a bal kamrában, mert az oxigén az a jobb kamrában tervezik a vérhez, és itt az oxigén a levegőben kifejezi az valahogy a lélegzés, a lelket, és nem akarok olyan mélyen belemenni, de lényeg az, hogy ahhoz, hogy az ember ne győzze a rossz, az állati ösztönnyeket, azt, ami már természetesen beidegről, ahhoz szükség van, hogy fölébresztem valamilyen típusú érzelmet Isten iránt. Ha nincs érzelem Isten iránt, lehet még az ember vallásos zsidó. Teljesen lehet, vagy akár van nem most vallási szempontból, hogy erkölcsös ember. Nem az ember neki ez. Ez van, ez az élet. Másnap reggel mindig kávét iszik, ő minden reggel imádkozik. Meg kávét iszik. Nincsen. Ez a megszokott menetrend. Ezzel nincsen semmifajta érzelem. De ahhoz, hogy változtass magadon, az valami kell, hogy legyen valami hajtómotor. Hogy legyőzd magadban bizonyos megszokott rossz szokásokat, hogy ahhoz kell valami hajtómotor. És ez a hajtómotor, ez nem lehet más, mint a vágyakozás. Az Isten iránt, az örök lét iránt, a végtelen lét iránt, a valódi lét iránt. Ez lehet az a meditáció, ami felébreszti benned ezt a vágyakozást, ez lehet az, ami téged hajt erre a dolgokra. Amit akarsz kérdezni? Nekem
azért kell egy motiváció, hogy a
szolgálat. De a motiváció az életben a sok minden lehet. Ugye motiválva lehetünk a karrierre, motiválhatunk a pénzszerzésre, motiválhatunk a családalapítás, sok minden lehet motiválva. Mi most nem egyszerűen ezekről a dolgokról beszélünk, hanem a lelki fejlődésről. A lelki fejlődésről. Mondjuk, hajlamosak vagyunk az ének felekkel. És azt mondjuk, a lelki fejlődéshez is egyrészt mindig szükség van rá, nem jó, ha beállt egy állapotos, jó, én már a jó fejek tudjába tartozom, hanem mindig szükség van a fejlődés, és ehhez pedig szükség van, ahogy te mondod, a motiváció. Nem önmagában a 101 az, amitől te jobb vagy, hanem hogyha ez a 100, de azért van, mert persze vagy, hogy legyőzni magad a megszokást, az elgyőzünk. Itt fejezzük be a fejezetet, hogy azt mondja, hogy mi a tökéletes szolgálat, az, amikor ez a motiváció, amivel Zoli beszélt, az a ember gondolataiból, intelligenciából született, meditációból született Isten szeretet, ez a tökéletes szolgálat. Ezt felébredt a szeretet, és ettől hajtva győzi le a saját megszokásait. Vagy pedig egy ennél alacsonyabb szint, amikor abban a természetes szeretetben, de legalább abból hajtva foglalkozik a saját megszokásainak a megváltoztatásával. Az a természetes szeretetről, amiről beszéltünk korábban, ami egy ilyen az is egy ilyen gyakorlatilag beleszeretett dolog, de azt is fel kell ébreszteni, azt sem ilyen tudása magát. Vagy természetes vonzódás. Isten iránt, vallási dolgok iránt, a Tóra iránt, stb. De azért ezt is fel kell ébreszteni. Vagy pedig az Isten szolgálat közepesnek van még egy alacsonyabb lehetősége, ha nem képes erre a teljes szolgálatra, mégpedig fel kell tenni a rejtett szeretetet szívébe, és ezáltal uralkodni a szív alkalmájában megújó természet fölött. Ez is szolgálatnak számít a közepesnél, amennyiben küzd a természete és ösztönei ellen azáltal, hogy fölébreszti a szívébe rejtett szeretetet. Ez is valami, még ha nem is volt szükség rá olyan nagy intelligencia, csak az, hogy egy zsidó, aki mondjuk zsidónak született, és azért természetes, hogy vonzódik a zsidósághoz, azért ezt a vonzódást azért föl kell ébreszteni. Ez nem jön magától, ezt is föl kell ébreszteni. a fölébredtette ezt a mondást, ebbe a gondolásból motiválva változtat az életén, az már Isten szolgálatnak nevezhető, ha ez nem is jött annyira intellektuális meditációból, mint amit az előbb leírt, hogy végig gondolni Isten nagyságát, és a végtelen isteni létre, stb. Tökéletes az, amikor ez így jön. Ennyire intellektuális meditációból születik egy Isten iránti vágyakozás, és ezt hallja. De ha ez nem megy, mert ez nem nehéz az, akkor még a természetes vonzódás fölébresztése is, és az abból kifejtett munka is munkának számít. Ha azonban nincs küzdelem, mint a fent említett rideg természetű esetében, ember esetében, ki képes Isten szolgált szívében elő Isten szeretet alapján, és csak úgy, mert nincsen benne olyan nagy, ingerek és ilyen rideg ember, akkor ez a szeretet önmagában nem számít a közepes szolgálatának, ez nem az övé, és nem dolgozott megért. Az az ember, akire beleszületett, és már természetesen szeretett, és nem kell, ott a gondolmat nem kell felébreszteni, mert már magától van, és természetesen csinálja, megfokott, ezt csinálja, akkor az hiába mindent, az nem azt jelenti, hogy ő nem csinálja a viccvákat, és nem tartja magát a tóra szavaihoz, de nem feltétlenül ezt, ami nem feltétlenül Isten szolgálójában. Ez nagyon fontos dolog, hogy itt kinek kell választani a gyakorlatot és a lelki munkát. De a Tóra és a Shulchan Aruch, vagy a szabályok, könyvei és a Talmud, stb. Ezek ugye azt írják, hogy mit kell csinálni és mit nem szabad csinálni. Most kell szombatot tartani, most kell kóstolni, stb. És ez ugye ez az alapja mindennek. Gyakor, hiába van lelki fejlődés, a gyakorlatban egy állat marad az ember, vagy a gyakorlatban nem, mutat változást. Akkor a lényeg tényleg a gyakorlat. De a tánya nem erről szól. A tánya nem a gyakorlatról szól. Nem arról szól, hogy hogyan kell szombatot tartani, vagy hogyan kell kóstolni. Azt mondja, de lehet, hogy eszel kóstolni. Lehet, hogy szombatot tartod. De lelki munkát nem fejtettél ki. És igazából a végcél az nem csak az, hogy te ez a Tóra minden szavát megtartsad, mert ahogy említettem egy korábbi alkalommal, a Nachmanides középkori zsidó filozófusnak a mondását, hogy lehet az ember egy gonosz a Tóra engedélyével. De azt akarom mondani, hogy lehet, hogy minden szavát megtartsa a Tórának, de a lelki pontosára van szó, semmifajta lelki munkájába ez neki nem kerül. Ugyanakkor lehet egy ember, aki esetleg nem tart még ott, akár még gyakorlatban sem, de lelki munkája az sok. És erre megy rá a tánya, hogy a lelki munkával soha nem szabad megállni. Mindig igyekezni kell fejleszteni magukat. És ez nem csak Istennel kapcsolatos dolgokra vonatkozik, a forradalmásra, hanem a másik emberrel való kapcsolatban is. Amikor az ember elkönyvő magával, én egy könnyen haragra robbanó természetű valaki. Ezért belefér, hogyha valaki beszólt, akkor én meg fölkapom a nyelvet. Akkor erre lehet, hogy az emberek azt mondja, hogy a szerint fejje vagy. De az ember, aki dolgozik magán, azt ezt nem így nézem, az mindig próbálja magát változtatni. És tudja, ez egy igaz, hogy én ilyen vagyok, és egy gyenge pontban. De nem azért születtem ilyennek, hogy így is halljak meg. Azért születtem ilyennek, hogy változtassak magam. És most sorolhatnék ezen más példát, amit az állandó lelki munka, mert lehet itt a lustaságra, még ezen más olyan tulajdonság van, hogy az embernek folyamatosan kell dolgoznia, és ez az állandó lelki munka az, amit mi azt tudjuk mondani magunkról, hogy Isten szolgálók vagyunk, hogy munkát. Köszönöm szépen. Van-e kérdés?
Ez a szemültünk, 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 ez a szemültünk
nem az állati ösztönel és az Isten, a zsombolás kérdezi a Tfilinnel, mondtuk, hogy az állati, a korábban a tányában szó volt, hogy az állati ösztönelek helye az a szív bal kamrájában van, az isteni lélek helye pedig az agyban. Korábban elmondják, hogy nem azt jelenti, hogy fizikailag ott van, mindegy, most nem mennék be, ez egy jelképes. És a zsomba kérdezi, hogy a Tfilint ugye, a karjukra teszik a szívük mellé és a fejükre, ilyen az agyuk közelében. Igazából ennek állásos oka az az, hogy a gyengét kézbe kell tenni, de általában az a bal kéz, és akkor szimbolikusan általában a szívünket. Most ennek, ami köze van ehhez az az, hogy azzal azt fejezzük ki, hogy intellektuálisan is szolgáljuk Isten, az intelligenciánkkal is, és a szívünkkel is. Ehhez kapcsolódik. Köszönöm szépen. Nekem már csinálni, hogy összeműködik. Nekem nem az összeműködik.